Ima, ko sam. Drága mennyei apukánk, leborulunk előtted, csodálunk téged, gyönyörködünk benned, és imádunk téged. Olyan csodálatos vagy, ahogy mindezt kitervelted a mi megmentésünket, és nem volt elég neked, hogy megments minket a bűneinkből, hanem te azt akartad, hogy egészen közel legyünk hozzád. Azt akartad, hogy egységben legyünk veled. És köszönjük, hogy ezt megvalósítottad. És kérünk most téged a mai délelőttért, hogy készítsd elő a szívünket a te igéd befogadására. Kérünk, hogy oltsd belénk a te igédet, és kérünk, hogy hadd tudjuk azt szeriden fogadni. Kérünk téged, hogy hadd tudjuk azt megvizsgálni, és kérjük a te lelkedet, hogy tegyen a mi szívünkben bizonyságot arról, hogy mi az igazság. És add, hogy engedni tudjunk az igazságnak, mert engedni akarunk. Ámen. Tegnap este megpróbáltam egy pici bevezetőt adni nektek a szellemi valóságba. És a szellemi valóságban az egyik legfontosabb dolog az, hogy Jézus Krisztus életét éljük, vele egyek vagyunk, igazán Isten gyermekei vagyunk. És most ma bele fogunk menni a részletekben, ma délelőtt, hogy mit jelent az, hogy te fiú vagy. És lesznek furcsa kérdéseim így az elején, és aki jól válaszol az én furcsa kérdéseimre, annak dobok egy sportszeretet. Ezután is köszönöm szépen, hogy ezt így beszereztétek. Van itt 30 darab, úgyhogy csak bátran válaszoljatok. Jó, de még mielőtt ebbe belemegyünk, az eddigiekről szeretnék egy összefoglalót adni. Egyrészt azoknak, akik esetleg ma jöttek. Először másrészt jó az, hogyha átismételjük egy picit, hogy miről volt szó eddig. Úgyhogy gyűjtsük össze, drága köveket. Isten nem a szolgálatomat, nem a dicsőítésemet, nem az energiámat, nem a pénzemet, stb. Akarja, hanem engem. A belevaló kapcsolat nem vallás, nem üzlet, hanem tulajdonképpen szerelem. Az Istennel való bensőséges, mély szeretet kapcsolat. Az életem legszebb és legfőbb célja a Jézus Krisztussal való egység. Ennek az akadálya a test, aminek az a lényege, hogy nem Istentől várom az életet, hanem megtanultam megszerezni más módon, hogy ne legyek Istennek kiszolgáltatva. A jó és szent test, az úgynevezett, ezt idézőjelbe értsétek, a jó és szent test is utálatos Isten előtt nem akar és nem tud megjavulni. Magamtól csak testi módon tudok élni. Hiába élek Istenért, azt is csak testi módon tudom tenni magamtól. A testem fogja vagyok. Csak úgy tudok kiszabadulni ebből a fogságból, hogyha meghalok. És a szellemi valóság az, hogy Jézus Krisztussal együtt én is keresztre lettem feszítve, és Isten szemében már én is meghaltam, amikor újjászülettem. A szellemi valóság az, hogy Isten a keresztre feszítésemmel belehelyezett engem az örök életbe, ami valójában Jézus Krisztus élete. Így lehet örök életem. Tehát nincs különálló örök életünk, hanem mi lettünk belehelyezve az örök életbe. A szellemi valóság az, hogy Jézus Krisztussal egyé lettem a halálában és a feltámadásában, azonosultam vele, és ma az ő életét élem. Isten kicserélte az életemet Jézus életére. Tehát ma, a 21. században mi, akik újjászülettünk, Jézus Krisztus életét éljük. Tudom, hogy meg kell barátkozni ezzel a gondolattal, tehát nem olyan könnyű ezt így kapásból befogadni, de egy óriási evangélium. hogy mi nem a saját életünket éljük már, hanem a szellemi valóság az, hogy Jézus Krisztus életét éljük. És ez az ábra az, ami még megmutatja, hogy mi a szellemi valóság. Tehát Isten egy mozdulattal áthelyezett engem a kárhozatra vívő útból a keresztre. És mivel a keresztre helyezett, ezáltal az örök életbe helyezett. Mert Krisztussal együtt mi is elmondhatjuk, hogy Pál apostol, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, én többé már nem én élek, hanem Jézus Krisztus él bennem, amely életet pedig élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus életét éljük, és hogy valami személyeset is engedjétek meg, ez életemnek a legcsodálatosabb ábrája. Tehát én még ilyen klassz ábrával nem találkoztam, és ezt rögtön, ahogy először megláttam még 1999-ben, akkor a szívembe fogadtam, mert hát én 1987 karácsonyja másnapján, illetve másnapja utáni nap tértem meg, adtam át a szívemet az Úrnak, de előtte volt egy folyamat. Amikor én az evangéliumokat olvastam, akkor Jézusnak a személye vonzott engem. És mindig is erre vágytam, hogy én is olyan lehessek, mint ő. És amikor itt ezt meghallottam, és megláttam ezt az ábrát, akkor ez csodálatos volt nekem, hiszen rájöttem, megint felismertem, hogy ez az, ami kell nekem. És meggyőződésem, hogy nem csak én vagyok vele így, hanem mindannyian, akik újjászülettünk. Jézus Krisztus vonz minket, és nem csak ő akarja azt, hogy olyanok legyünk, mint ő, hanem valójában mi is ezt akarjuk. Mert tudjuk, hogy az ő élete a legszebb élet, az ő jelleme a legszebb jellem. Úgyhogy ez az ábra nagyon-nagyon fontos. Jó, és tényleg Krisztus életét éljük. Miért? Nem azért, mert megvizsgáltam magam, és rájöttem arra, hogy mekkora szent vagyok, hogy milyen szent cselekedeteim vannak, stb. Nem egyszerűen azért, mert Isten ezt kijelentette. Egyszerűen azért, mert ez a szellemi valóság. Tehát nem magamra nézve mondom azt, hogy Jézus Krisztus életét élem, hanem Isten igéjére tekintve mondom azt, hogy Jézus Krisztus életét élem. De ez sokkal erősebb. Ez a szellemi valóság, és a szellemi valóság mindig sokkal erősebb a fizikai, földi valóságnál. Igen, a földi valóságban én is ugyanolyan gyarló vagyok, mindannyiunknak vannak gyengeségei, bűnei, botlásai, de a szellemi valóság az, hogy mi Jézus Krisztus életét éljük. Itt, a 21. században, most. És ennek a részleteibe fogunk belemenni ma délelőtt. Úgyhogy kezdjük is az első furcsa kérdésemmel. Mióta létezel? Mióta létezel? Ennyien lesz az első csoki? Nagyon jó. Pontosan. Mutatom hozzá az igét, mert ugyan nélkül csak beszélünk a levegőbe. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Érted? Te nem a 20. században születtél. A földi valóságban igen. De a szellemi valóságban te már ott voltál Isten szívében a teremtés előtt. A teremtés előtt már szeretettel gondolt rád. A teremtés előtt már tudta, hogy egységben lesztek, ketten együtt, ő és te. És már a teremtés előtt egy hihetetlen szenvedély és vágy volt benne, hogy ez a földi valóságban is realizálódjon. És hogy megtaláld őt, és átad neki az életedet, és újjá tudjon szülni téged. És hogy az övének tudjon téged. Tehát már ő benne, ugye Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Kiválasztott, hogy értékes és drága legyél, hogy szent és fedhetetlen legyél. És ezt az ő szeretete által formálja ki belőled. Tehát a szellemi valóság az, hogy Krisztus életében neked is örökkévaló múltad van. Mert hogy Krisztusnak örökkévaló múltja van. Ugye ezt láttuk az ábrán. Akkor neked is, mert te már Krisztusba vagy belehelyezve, Krisztus életét éled. Isten számára mindig is léteztél. Már az örök múltban is, a teremtés előtt is léteztél. És miért? Azért, mert Isten szemében ugyanolyan fiú vagy, mint Jézus. Krisztusban lát téged, és ez óriási. Oké, nézzük a következő kérdést. Hol vagy most?
Jézus azt mondja, hogy jut előtt a mennyekbe, de hát a valóságban nem itt vagyok.
Majdnem jó a válasz. Ha a második részt nem mondtad volna, akkor nagyon örültem volna neki. Mert ez mindent elrönt. De egyébként teljesen igaz. Megmutatom. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Tehát ez egy halucináció, ez egy érzéki csalódás, hogy te itt Győr új baráton vagy a BM üdülőben. Nem. Te a mennyben vagy. Az ige szerint a szellemi valóság az, hogy te már a mennyben vagy. Múlt időben van itt, hogy ültetett, a mennyei világba ültetett, feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztusban. Mert hogy Krisztus hol is van pontosan? Az Atya jobbján. Krisztus az Atya jobbján van. Akkor mi hol lehetünk? Ugye érdemes megint barátkozni ezzel a gondolattal, és láthatjuk, hogy nem csak a Galata 2.20 mondja azt, hogy Krisztusra együtt megfeszítettem, és vele most már egységben vagyok, hanem ezt az ige nagyon komolyan veszi. Még egy csomó igét fogok nektek mutatni erre vonatkozóan, hogy mennyire komolyan veszi az ige a Krisztussal való egységünket, és hogy ilyen következtetést von le belőle. A lélek által Pál apostol ezeket leírta. Tehát vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett múlt időben Krisztus Jézusban. Tehát a szellemi valóság az, hogy Krisztussal együtt feltámadtál és már a mennyben ülsz. És miért? Azért, mert Isten szemében ugyanolyan fiú vagy, mint Jézus. Mennyire határoz meg téged a múltad? Van közöttünk pszichológus? Nincs, ők mondják azt, hogy az első 7 év az mindent meghatároz. Utána már csak lejátszuk az életünket. De az első 7 évben úgy beprogramozódunk, hogy aztán utána már nem nagyon van változás. Na most a szellemi valóság az nem ez. Mutatom, hogy mi a helyzet. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. A szellemi valóságban te egy vadonatúj teremtés vagy. Nem egy vadonatúj, régi, gyenge, bűnös teremtés. Tehát nem egy kopia, egy másolata az előző régi énednek, hanem egy új krisztusi teremtés. Tehát a szellem már semmi közöd nincs a régi, tökéletlen, gyenge, bűnös identitásodhoz. Krisztusban hibátlan és gyönyörű vagy, csak úgy, mint ő maga. Így lát minket Isten. Én tudom, hogy ezt nehéz ezzel megbarátkozni. Minden, tehát akik már túljutottak rajta, én is megvívtam a magam küzdelmeit ezzel kapcsolatban. De fontos ez, hogy engedjünk az igének. Engedjük be a szívünkbe ezeket a drága igazságokat. És mindez azért, mert Isten szemében ugyanolyan fiú vagy, mint Jézus. Mennyire vagy bűnös? A szellemi valóságról beszélünk, a valóságról. Aha. Tehát, nem vagy bűnös?
Nem.
Akkor is lesz. Jó. Egy pár igét erre mutatnék, mert tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny téma, és ez a legmegbotránkoztatóbb dolog, amiről most egy ilyen 4-5 dián keresztül fogok beszélni. Úgyhogy erre vonatkozóan több igét is fogok mutatni. Az első az, amit tegnap elkezdtem már, de tudatosan nem mondtam el az ige másik felét. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mit jelent az, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne? Ez azt jelenti, hogy Isten szemében olyan igazak vagyunk, mint ő maga. Ezért tette őt bűnné, és ez valóság. Ez az igazság, ez a szellemi igazság, a szellemi valóság, hogy Jézus Krisztus azonosult a bűnnel azért, hogy mi azonosulhassunk az ő igaz jellemével. Őt bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A kereszten ez a csodálatos csere végrehajtódott. Tehát mi Isten igazsága vagyunk. A szellemi valóság ez, hogy te Krisztusban annyira igaz vagy, mint maga Krisztus. Ő a kereszten nem csak a konkrét bűneidet vette át és hordozta. Ugye ezen a szinten szoktuk ismerni az evangéliumot általában. De a régi bűnös identitásodat is átvette. Ugye ez volt a kereszt másik oldala. A régi bűnös identitásodat is átvette azért, hogy neked adhassa a saját igazságát. Neked adhassa a saját igaz voltát. És ezt nagyon komolyan veszi az ige, és mindez azért, mert Isten szemében ugyanolyan fiú vagy, mint Jézus. És akkor még nézzünk erre vonatkozóan pár igét, hogy mennyire vagyunk bűnösök. Mert Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efézusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Bármelyik levél elejéről idézhettem volna, ugye? Mert mindenhol szenteknek hívja az kihívottakat, a gyülekezet tagjait, az újjászületett embereket. Tudatosan és következetesen szenteknek hívja Pál apostol. És nem csak ő, hanem a többi apostol is. Tehát a szellemi valóság az, hogy te Krisztusban szent vagy. Ugye a szentet próbáljuk úgy védekezni, hogy mit jelentene szent, hogy félreértelmezzük, és azt mondjuk, hogy csak a kiválasztottat jelenti. Csak azt jelenti, hogy Isten megkönyörült rajtam, és kiválasztott engem. Nem csak ezt jelenti. Ezt is jelenti, és ez nagyon fontos, és ezzel kezdődik. De ennek van egy következménye, hogy Isten elkülönített téged, és kiformálja belőled a saját fiát. És ebben a folyamatban vagyunk, és ő tisztának és jónak lát minket. Tehát Krisztusban annyira szent vagy, mint ő maga. Mindez azért, mert Isten szemében ugyanolyan fiú vagy, mint Jézus. Ugye a szent szót megpróbáljuk úgy értelmezni, hogy akkor vagy úgy, hogy saját erőből megpróbálok minél jobb lenni, hogy üdvözüljek, általában ez a katolikus értelmezése a szentnek, de van egy protestáns értelmezése, hogy Isten kiválasztott engem az üdvösségre függetlenül attól, hogy bűnben élek-e vagy sem. Teljesen mindegy, hogy milyen bűnökben élek, akkor is Isten kiválasztott az üdvösségre, és ezért vagyok szent. És egyik sem igaz így, hanem a szent az azt jelenti, hogy Isten számára jó vagyok. Isten számára szent vagyok. Nem magamtól, hanem a Szentlélek tisztít meg engem, a Szentlélek formál át engem. Segít abban, hogy megéljem az Istentől kapott identitásomat. Az Istentől kapott identitásom az, hogy igaz vagyok, hogy szent vagyok, és Isten arra hív el, hogy mindezeket megéljem a gyakorlatban is. Akkor nézzük még tovább, hogy mennyire vagyunk bűnösök. 1 Korintus 6.9.11. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Ezek a bűnösök. Nagyon világosan ki van jelentve, hogy a bűnösök nem fogják örökölni Isten országát. És ez, ha belegondolunk, teljesen logikus is. Bűnös ember nem fogja örökölni Isten országát. És utána így folytatja Pál, hogy pedig néhányan ilyenek voltatok, múlt időben, már nem jelen időben, hanem múlt időben, pedig néhányan ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Minket Isten az ő szent lelke által megmosott. Hófehérre. Hófehérre. Minket Isten lelke Krisztus nevében megszentelt. Mi ugyanolyan szentek vagyunk, mint Jézus Krisztus. Minket az mi Istenünk lelke megigazított. A megigazított az azt jelenti, hogy igazzá tett. Igazzá te. Ha igazak vagyunk, akkor nem lehetünk bűnösök. Egy bíróságon nem mondhatja ki a vádlatra a bíró azt, hogy igaz is vagy, és bűnös is vagy. Nem mondhatja azt, hogy ártatlan is vagy, és bűnös is vagy. Vagy igaz vagy, vagy bűnös vagy. Ez a két identitás létezik Istennél, Isten szemében, a szellemi valóságban. És mi igazak vagyunk. Mert megmosattattunk, megszentelődtünk, és meg is igazultunk az Úr Jézus Krisztus nevében, ami Istenünk lelke által. Tehát a szellemi valóság az, hogy te Krisztusban, ugye ne feledjük el sose az ábrát, hogy Krisztus életét éljük, és Krisztusban vagyunk, ő belé helyezett minket Isten. Tehát Krisztusban tiszta, szent és igaz vagy. Annyira, mint ő maga. Érdemes barátkozni a gondolattal. És akkor még, azt hiszem, ez az utolsó, amit mutatok. Róma 5.8. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Itt megint a múlt időre szeretném felhívni a hangsúlyt, mert megkérdezhetitek, hogy hát hogy van ez, hogy most már nem vagyok bűnös? Igen, most már nem vagy bűnös. És tudom, hogy sejtem, inkább így mondom, hogy sejtem, hogy magatokban azt gondoljátok, hogy micsoda butaságokat beszél ez az előadó, hát én már csak tudom, hogy bűnös vagyok, nem? Tehát ma is miket követtem el, vagy tegnap, vagy milyen eleséseim voltak, stb. De ez a tapasztalat. Ez a földi valóságból való kiindulás. De Isten igéje a szellemi valóságot tárja elénk, ami, mondom, sokkal lényegesebb és sokkal erősebb, mint a földi valóság. És a szellemi valóságban, amit az ige kijelent a szívünkbe, te már nem vagy bűnös. Mert ez az egész múlt idő. Ez a szellemi valóság. És akkor tisztázzuk azért azt, hogy nehogy félreértések legyenek ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy én igaz vagyok, és nem vagyok bűnös. Illetve először azt, hogy mit nem jelent. Nem jelenti azt, hogy én már garantáltan nem fogok bűnöket elkövetni. Nem jelent bűntelenséget. Az, hogy nem vagyok bűnös, ez nem azt jelenti, hogy bűntelen vagyok. Ezt egyedül Jézus Krisztus mondhatta el magáról, hogy ő bűntelen. Mi már a bűntelenséget rég eljátszottuk, nem is egyszer, nem is kétszer. Tehát ez nem kérdés. Nem azt állítom, hogy mi bűntelenek vagyunk, vagy bűntelenné váltunk. Ez téves tanítás lenne. Az ige azt állítja, hogy igazak vagyunk Krisztusban. De ez nem bűntelenséget jelent. Nem jelenti azt, hogy Isten rosszul, túl kedvezően lát engem. Hogy felveszi a rózsaszín szemüveget, amikor velem foglalkozik, és rám néz, és akkor egyszerűen egy olyan polár szűrő van a napszemüvegén, ami kiszűri a bűnöket. És akkor Isten csak igaznak lát engem. Nem, Isten egyáltalán nem vak az én bűneimre. Nem teszi a mérhetetlen szeretete, sem teszi őt vakká az én bűneimre vonatkozóan. De ez a cselekedeti szint. És Isten az identitásomat látja. És erről még fogok beszélni sokat majd este is, de nagyon fontos, hogy a cselekedeteinket és az identitásunkat így szétválasszuk. Mert a mi gondolkodásunkban ez a kettő egy. Nagyon szorosan összekapcsolódik. És a cselekedeteinkből kiindulva mondjuk azt, hogy ilyenek meg olyanok vagyunk. De erről majd lesz egy ábrám is nem sokára, és akkor majd ott még beszélek róla. Tehát nem jelenti ezt, hogy Isten rosszul, túl kedvezően lát engem. Nagyon pontosan látja a cselekedeteimet. De az identitásomat is nagyon pontosan látja, és azt is látja, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz. Nem jelenti azt, hogy Isten a szeretetében a vakká vált a bűneimre, és nem jelenti azt, hogy Isten csak az igaz ember helyzetét, pozícióját adta nekem, de valójában bűnös vagyok. Ugye, még ezzel a technikával szoktuk egy kicsit lazítani ezt a feszültséget magunkban, hogy jelentheti ki rólam Isten, hogy igaz vagyok, amikor én pontosan ismerem magam. Rossz technika. Nem csak ezt a pozíciót adta nekünk Isten, ennél sokkal többet adott. Ez a szellemi valóság. Ezt jelenti ki az ige. Nem azt jelenti ki nekünk az ige, hogy ez csak egy pozíció, de valójában bűnösök vagyunk. Az identitásunk az, hogy igazak vagyunk. És akkor mi van akkor, ha elkövetek egy bűnt? Ugye, úgy gondolkozunk, hogy bűnt követtem el, és akkor levonom magamra nézve a következtetést, hogy akkor én bűnös vagyok. És mivel már nem két bűnt elkövettem, már nagyon belénk van égetve ez az információ, ez a meggyőződés, hogy bűnös vagyok. És az a baj, hogy nem veszük észre, hogy itt az identitásunkról nyilatkozunk. Senki sem kételkedik abban, vagy senki sem akarja megkérdőjelezni, hogy valóban elkövetted a bűnöket, vagy valóban bűnt követtél el. De ebből nem következik az számodra már, hogy bűnös vagy. Mert az újjászületéskor Isten Krisztusba helyezett téged. Az a probléma ezzel a logikával, hogy pont fordítva van, tehát ez egy hamis logika, amit itt felvetítettem nektek. A valóság az, hogy ha bűnös vagyok, tehát akinek az identitása az, hogy bűnös, az bűnt követ el. És az identitásból fakadnak a cselekedetek. De amikor igaz vagyok, és bűnt követek el, akkor nincs ilyen kapcsolat közötte. Nincs ilyen kapcsolat. Tehát nem húzható nyíl természetesen, mert igaz ember, a mi igazságunkból nem következik az, hogy bűnt követünk el. Hogyan próbáljuk felismerni, hogy kik vagyunk? Ugye mindig az a probléma, hogy a cselekedeteim értékéből következtetek a jellemem értékére, és ebből következtetek az identitásomra, és így mondok ki az identitásomról vélt igazságokat. Ugye erről van szó, ez az alap, hogy ki vagyok, erre épül rá a jellemem, hogy milyen vagyok, és erre épülnek rá a cselekedeteim, hogy mit teszek. És az a probléma, hogy mondjuk tételezzük fel, hogy inkább jó vagyok, mint rossz, és akkor, vagy inkább jó cselekedeteim vannak, mint rossz cselekedeteim, így kellett volna mondanom, és akkor ebből vonom le azt a következtetést, hogy akkor inkább jó vagyok, mint rossz a jellememben, és akkor az identitásomra is itt valami hasonlót állapítok meg, hogy inkább nem annyira vagyok bűnös, mint inkább igaz vagyok. Tehát valamilyen logikát szoktunk elkövetni, csak hogy ez nem igaz. Majd meg fogjuk látni. Mit jelent az életed a körülötted lévők számára? Mutatok egy érdekes igét. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Amikor ezzel az igével találkoztok, akkor milyen érzések vannak bennetek, és milyen gondolatok vannak bennetek? Ha valaki válaszol, kap egy csokit. Kétségek? Ki mondta? Kétségek? Miért? Miért vannak kétségek? Hogy nem tudok az lenni. Ugye, nem tudok a világ világossága lenni, nekem a világ világosságának kellene lennem. Vagy nekem a világ világosságának kell lennem. Így fordítjuk le magunkban ezt a mondatot. Csak hogy a magyar nyelvtan szabályai szerint ez egy sima kijelentő mondat. Ti vagytok a világ világossága. 20 éven keresztül én is felszólító mondatként olvastam, és beleroppantam. Hogy nekem, én nem tudok a világ világossága lenni, képtelenség. És persze, saját erőből nem tudok. De Jézus csak egyszerűen így megállapítja, hogy ti vagytok a világ világossága. Ez egy sima, kijelentő mondat. Ez azt jelenti, hogy ez a szellemi valóság. Közben el ne feledkezzek a tartozásomról. Egyet ide, és egyet oda hátra. Gyula, majd dobd hátra, jó? És hadd mutassak még valamit. A János 8.12-ben ugyanerről beszél Jézus. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága. Érted? Mivel Krisztusban vagyunk, ő mindent, amit kapott, átadott nekünk. Ez fantasztikus dolog. Mindent, amit kapott, átadott nekünk, és ezt is. Micsoda méltóság az, hogy én vagyok a világ világossága. Ez egy isteni méltóság. És ezt Jézus Krisztus továbbadta nekünk. Ti vagytok a világ világossága. Ti fogtok világítani. Nem rejthető el a hegyen épült város. És nem arról van szó, hogy neked be kell gyújtanod magad, és világítani kell. Te, így ahogy létezel, világítasz. Mert Krisztus van benned, és Krisztus árad rajtad keresztül. Tehát a szellemi valóság az, hogy te Krisztusban a világ világossága vagy ugyanúgy, mint ő maga. Miért? Azért, mert Isten szemében ugyanolyan fiú vagy, mint Jézus. Mennyire uralkodik rajtad a tested, a szárksz? Erre azt mondja a római levél 6. része, 6. 7. vers, ezt mondja, hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítettet vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Teljesen szinkronban van a Galata 2:20-szal. ami óemberünk, a régi ember megfeszítetett vele. Szóval megfeszítést nem lehet túlélni. Legalábbis a római katonák által végzett megfeszítés. A szellemi valóság az, hogy a te óembered, aki voltál, meghalt. Már nem létezik. A Galata 2.20-ban írja Pál, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, többé már nem én élek, meghaltam, többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Tehát a mi óemberünk és az új emberünk nem bennünk van, akik harcolnak egymással, hanem a mi óemberünk, azok mi voltunk. A régi Beregi Laci, vagy mindenki helyettesítse be a saját nevét. A régi óember, az óember, a régi ember, én voltam. Az új ember pedig én vagyok. Vagy jobban mondva, Krisztus én bennem. Tehát a mi óemberünk megfeszítetett vele, és miért? Figyeljük meg, hogy ez az identitásunkról szól, az óember, meg az új ember. Az óember a régi bűnös identitás, az új ember az új Krisztusi identitás. Miért? Hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test. A szárx mindig velünk marad a földi életünkben, de ha komolyan veszed az identitásodat, hogy az óembered meghalt, hogy te magad, aki a régi éned, aki voltál, az meghalt, és te már új ember vagy, te már vadonatúj ember vagy Krisztusban, akkor azt mondja az ige, hogy meg fog erőtlenülni a bűn hatalmában álló test. Hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Ez egy óriási ígéret. Ez egy óriási ígéret. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy mit gondolsz az identitásodról. Az óember az, aki voltál, de az már nem létezik. Te meghaltál. A szellemi valóság ez, hogy te már meghaltál. Tehát a szellemi valóság az, hogy az óemberedet, vagyis a régi identitásodat Isten halálra ítélte, és az ítéletet végrehajtotta a kereszten. Ezért a szellemi valóságban a bűn hatalmában álló tested, a szárx, és annyira meggyengült, hogy már nem tud téged a bűnre rávenni. Már nem vagy a szolgája, már szabad vagy a bűntől. A haláloddal felszabadultál a bűn szolgálatából. Milyen méltósággal rendelkezel?
Krisztusiban.
Nagyon jó. Majd mindjárt megnézzük, hogy ez pont abban kicsit félre ment, bocsánat. Megnézzük, hogy ez mit jelent. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek annak te nagy tetteit, hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet. Azért ugye azt tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak ilyen hármas funkciója volt. Ő volt a legfőbb király, a főpap és a legnagyobb próféta. És a szellemi valóság az, hogy mivel ő benne vagy, te is rendelkezel ezzel a méltósággal. Ezért vagyunk királyi papság, és azért vagyunk Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessük, mint a próféták, hirdessük nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát te Isten királya vagy, hogy uralkodj, Isten papja vagy, hogy közvetíts Isten és az emberek között, és Isten prófétája vagy, hogy hirdesd az ő nagy tetteit. Ez a méltóság. Csodálatos. De mutatok még egy igét a méltóságról. A 2 Péter 1.3.4. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindennel, ami az életre, és mire? Kegyességre való. De mit jelent ez a szó az eredetiben? Mert a magyar kegyesség szó az messze nem olyan tartalmas, mint ami itt ebben az eredeti görög szóban van. Az angol az már sokkal jobban kifejezi, mert az angol a godliness szót használja, ami valami olyat jelent, hogy ami arra való, hogy megéljük ami Istentől való származásunkat, azt, hogy hasonlóak vagyunk Istenhez. Az a teremtésben leírt eredeti terv szerint, hogy teremtsünk embert a saját képünkre és hasonlóságunkra. Ugye olyan isteniek vagyunk. Nem vagyunk istenek, vagy nem vagyunk Isten, sose leszünk azok, de olyanok vagyunk, mint Isten. És ezzel mindent megkaptunk ahhoz, hogy ezt megéljük. Mindent megkaptunk ahhoz, hogy valóban Isten gyermekei legyünk. És ezért van jelentősége a János 1.12-nek, és hogy akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten fiaivá legyenek, vagy Isten gyermekeivé legyenek. Erőt ad, felhatalmaz, és erőt ad nekünk Isten, mindennel megajándékozza minket, hogy meg tudjuk élni azt, hogy mi az ő vér szerinti gyermekei vagyunk a szellemi valóságban. Mert az ő szellemi génjei vannak bennünk. Isteni természet részese vagyunk, ahogy itt kisemeltem pirossal. Az ő természete van bennünk. Mert belénk ültette, amikor újjászült minket, akkor a saját természetét ültette belénk. Másként nem tudnánk egyébként a bűn ellen harcolni. Mert gyakorlatilag egy lázadó természet volt bennünk. A szárc az egy lázadó természet. És a szárcot kiszorította, bennünk van, de már nem a középpontban, ki lett szorítva, és a saját természetét ültette belénk. Tehát a szellemi valóság az, hogy a mennyei apukád szellemi génjei vannak benned, a saját természetét adta neked. Benned van minden, ami a győzelemhez, az isteni szent élethez kell, ugyanúgy, ahogy Jézusban megvolt, és ő győzött is, amikor itt volt közöttünk az emberi testben. És ő így tudott győzni. És mi is tudunk győzni a bűneink felett. Majd erről még később részletesen fog beszélni. Na, hogyan tudhatok meg többet az új identitásomról? Most csak egy pár igét vázoltam fel, de az egész új szövetség hemzseg azoktól a kijelentésektől, amelyek az új identitásunkról szólnak. Zavarba ejtően sok információt kapunk erről a témáról Istentől. Most hazamentek, majd a hétvégén, és jövő héten kezdjétek el olvasni az új szövetséget ilyen szemmel. Kezdjétek el olvasni Pál leveleit ilyen szemmel. És ki fog nyílni előttetek teljesen. Egy csomó új felfedezésetek lesz. Csodálatos lesz az igen. És ha ezzel a szemmel olvasod az új szövetséget, akkor nagyon sok felfedezésed lesz. Két kérdés, ami vezérelheti a Biblia tanulmányozását, hogy mit tudhatok meg az Atyáról, Jézusról és a Szentlélekről, illetve mit tudhatok meg magamról. Kinek lát engem Isten? Mi van az ő szívében irántam? És hát az igéhez képest mindenképpen csekélység, de hoztunk egy pár könyvet, ami segíthet titeket abban, hogy ebben a gondolkodásban elmélyüljetek. De még egyszer mondom, az új szövetség az sokkal értékesebb és fontosabb. Tehát most csak így ezzel a szemmel szeretném így kicsit reklámozni a könyveinket. Az egyik, amit csak a férfiak tudnak, hát ennek külön sztoria van az én életemben, mert először egy ilyen konferencián vettem részt, és így találkoztam a Grace Ministries alapítvánnyal, És amikor hazamentem a feleségemhez, akkor mondtam, hogy hát mi volt a konferencia címe, már azon elcsodálkozott, hogy lehet arról egy ilyen vastag könyvet írni, hogy amit csak a férfiak tudnak. És amikor mondtam, hogy mi a lényeg ennek a könyvnek, hogy tulajdonképpen ez a lényege, hogy mi férfiak, Jézus, az igazi férfit követve képesek leszünk arra, hogy ugyanúgy feláldozzuk magunkat a feleségünkért, mint ahogy ő tette az egyházért. Tehát hogy ez az áldozatválás, ez az áldozat készséget kiformálja belőlünk Jézus. És persze, hát ebből volt egy kis konfliktus, mert az Ildikó, a feleségem amúgy is egy önfeláldozó típus, és inkább ő áldozza fel magát értem, mint én ő érte, és ez 15 évvel ezelőtt pláne így volt. Tehát azóta egy kicsit fejlődtem, de akkor pláne így volt. De ezek egy Jézus Krisztust mutatja be a férfiasság szemüvegén keresztül. Aztán a következő könyv az egész életre szóló garancia. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy a gyakorlatban hogyan tett működőképessé a keresztény életedet ezen gondolkodás alapján. Tehát ez részletesen, sokat foglalkozva az érzelmi életünkkel fejti ki ugyanezt a gondolkodást. Egyébként apa és fia, a Preston Gilham és a Bill Kim, ő a fiú és ő az apa. És a következő a szabadító, ezt lehet, hogy ismeritek is, ez a Neil Anderson. Ez egy speciális téma, az okkultizmussal foglalkozik, illetve az ilyen függőségeinkből, rejtett függőségekből való szabadulással, de úgy, hogy Krisztusra és ez a győzelmére irányítja a tekintetet. Ugye vannak más könyvek is, amik ezzel foglalkoznak, de ennek ez azért különleges, mert ennek a fókusza Jézus Krisztus még ebben a témában is. És akkor van még egy CD-nk, a Kegyelem íze, amin 15 gyönyörű dal van a kegyelemről, meg erről a fajta gondolkodásra. Én nagyon sajnálom, hogy nem hoztam magammal magnót vagy CD-lejátszót. Akkor egy-két számot szívesen lejátszanék. Ha van esetleg valakinek, vagy győrű barátról tudtok hozni, vagy CD-t, vagy kazetta, az is jó, mert...
Van laptop, van, mert hoztunk hangfalat.
Ja, jó, szuper. Akkor ezt majd összehozzuk este, jó? Ismeritek ezt a CD-t?
Én ezt megtartottam nagyon régen, hogy is nagyon jó,
tényleg? Igen. Köszönöm szépen a megerősítést. Ezt nem látta senki most, jó? Hoppa, bocsánat!
Úgyis neki akartam
oldani. Jó, oké. Jó. És akkor még vannak tanfolyamaink, amik ezt részletezik. Majd egy lapot ide le fogok tenni, és akit érdekel, feliratkozhat, és akkor így körülbelül két hetenként fogok küldeni hírlevelet, és ebben minden információ megvan rólunk. Jó? Vagy valószínűleg este majd oda teszek egy lapot, és akkor még majd reklámozom. De akkor jó, folytassuk. Hogyan tudunk hinni az új identitásunkban? Mert ugye ez nagyon fontos, ez a kulcskérdés. Ugye az a baj, hogy két lista van a fejünkben, illetve sajnos inkább úgy mondanám, hogy csak egy lista van a fejünkben, pedig legalább kettőnek kellene lennie, vagy jó lenne, ha így lenne, de nem ez, amit felvetítettem. Tehát ez a lista az, hogy mit gondolok arról, hogy mit gondol Isten rólam. Mert erről is vannak gondolatai, hogy mit gondolhat Isten rólam. És akkor ezt elképzeljük és elgondoljuk. És azt gondoljuk, hogy biztos azt gondolja Isten, hogy bűnös vagyok, hogy biztos csak akkor szeret, ha engedelmeskedek neki. Egy értéktelen kis pont vagyok az ő szemében, az ő életében. Sokat kell velem szenvednie, nem tudom, hogy meddig fogja tűrni, mikor mondja azt, hogy most már tényleg elegem van belőled, hagyjuk el egymást, nem foglalkozom többé veled. Hogy azt gondolom, hogy olyan rossz vagyok, hogy nem tud engem megáldani. De van egy másik lista, és ez arról szól, hogy mit mond az ige arról, hogy mit gondol Isten rólam, hogy mi van az ő szívében rólam. És ő azt gondolja, hogy szent vagyok, az övé vagyok, hogy hihetetlenül értékes vagyok a számára, végtelen méltósággal megteremtve, hogy nagyon-nagyon fontos vagyok a számára, hogy engem szeret, nem a cselekedeteimet, hanem engem. Engem akar, és nem a szolgálatomat. És teljes mértékben elfogad engem minden feltétel nélkül. Minden feltétel nélkül. És ezért a legelrejtettebb szégyenemet is elé hozhatom, mert az ő szeretetét nem tudom elveszíteni. Mert feltétel nélkül szeret. Tényleg feltétel nélkül szeret. És ez tulajdonképpen akkor értjük meg igazán, amikor eljutunk arra a pontra, hogy már tényleg semmi, de semmi takargatni valunk nincs Isten előtt. És felmerünk előtte vállalni mindent. És ez van, amikor hosszú éveknek a folyamata, de akkor már kijelenthetjük, hogy én tényleg hiszek Isten feltétel nélküli szeretetében. Mert teljesen átlátszó vagyok előtte, és nem szégyelek semmit, és nem rejtegetek, nem takargatok semmit előtte. Mert tudom, hogy bármilyen disznóság, bármilyen mocskos dolog derül ki rólam, az ő szeretetét nem veszíthetem el. És persze ez a két lista, ez ellentmondásban van egymással, és az a baj, hogy ez feszültséget szül bennünk. És nem bírjuk hosszú időn át elviselni ezt a két listát egyszerre a fejünkben. Most én próbálom belétek ültetni ezt a második listát, de tudom, hogy nem sokáig lesz két lista a fejetekben, mert ezt a feszültséget nem bírjuk elviselni. Ezért választanotok kell a két lista között. Hogy a bennem kialakult én képre, ahogy látom magam, arra hallgatok, és ezt kivetítem Istenre, hogy biztos Isten is így lát engem, vagy pedig az igére hallgatok, és azt fogadom el. Valamelyiket kell választanunk. Isten azt kéri tőled, hogy a tapasztalataid, az eddig kialakult meggyőződéseid ellenére hidd el, amit gondol rólad, amit kijelentett rólad az ő igényében. Én tudom, hogy a tapasztalat óriási úr, nagyon nagy úr, de a hit valahol itt kezdődik. Hogy akármi a tapasztalatom, én az Isten igényének hiszek. És semmi másnak. És nem érdekel, hogy mi a tapasztalatom. És ha 1500-szor elesek ugyanabban a bűnben egy nap alatt, akkor is azt mondom, hogy igaz vagyok. Mert Isten ezt jelentette ki rólam az igényében. Egyszerűen az őrültség határáig ragaszkodom az igényhez. Tehát bármit tapasztalsz, Isten igéje rendíthetetlen igazság. Ragaszkodj hozzá minden áron. Mert rendíthetetlen igazság. És amikor Isten igéje számodra rendíthetetlen igazság, akkor ez azt jelenti, hogy hiszel. Hogy a hit működik benned. Ez az egyetlen út ahhoz, hogy megváltozz, hogy átérd a Jézussal való egységedet. A többi csak vallás, csak gyenge emberi próbálkozás Isten megtalálására. Mindig programokat, terveket, projekteket készítünk arra, hogy hogyan juthassunk közelebb Istenhez, vagy hogyan szentelődjünk meg, vagy hogyan változtassuk meg a keresztény életünket. Isten pedig azt akarja, hogy egyszerűen hidd el, ahogy ő lát téged. Hidd el, amit mond rólad. Ugye ez már volt, hogy a cselekedeteim értékéből következtetek a jellememre és az identitásomra, úgyhogy ezt gyorsan túlmegyünk ezen. De Isten csak kétféle identitást ismer. Vagy bűnös valaki, vagy igaz valaki. Nincs köztes állapot. Nincs egy félig bűnös, félig igaz, vagy stb. Több még variálhatnám. A bűnös emberre ez jellemző, hogy egy nagy mínusz az identitása, és persze lehet, hogy van valami pici jó a jellemében, így földi mértékkel mérve, és a cselekedeteiben is van egy pici jó, de lehet, hogy ez a plusz ez nagyobb is lehet, vagy akár egészen nagy lehet, teljesen mindegy. Az identitás egy nagy mínusz. Bűnös ember, mert Istentől független, mert Isten nem szülte még újjá őt. És hosszú távon az identitásod fogja meghatározni, hogy milyen vagy, és mit teszel. Lehet, hogy rövid távon még tudsz pluszt produkálni, de hosszú távon biztos, hogy az identitásod fogja ezt meghatározni. Kihat a jellemedre és a cselekedeteidre. És mi történik a bűnös ember újjászületésének a pillanatában? Egy pillanat alatt megváltozik az identitása. A jelleme még nem, az egy lassabb folyamat lesz. A cselekedetei még nem, mert az is egy lassabb folyamat lesz. De nem kell aggódni, mert a lényeg az megváltozott. És ez abszolút Istennek a munkája. Na, mik a ennek az órának a drága kövei? Az, hogy Krisztusban minden az enyém, ami az övé. Enyém az ő múltja, enyém az ő jövője, enyém a méltósága, az áldások, a tisztasága, a szentsége. Még mondhatnám azt is, hogy bennetek Krisztus értelme van, hogy miért írt ilyen dolgokat le Pál, hogy enyém az ő bölcsessége, és még a többit azt meghagyom nektek, hogy fedezzétek fel az új szövetségből. Krisztusban én már nem bűnös, hanem igaz vagyok. Isten Krisztus igazságát, Krisztus igaz voltát ajándékozta nekem. És ezt az ábrát még egy párszor fogom mutatni, hogy rögződjön bennetek. Tehát Isten áthelyezett engem egy mozdulattal Jézus Krisztus életébe, amikor a keresztre helyezett. Jó? Imádkozzunk! Drága mennyei apukánk, olyan hihetetlen számunkra az, amit gondolsz rólunk, amit mondasz nekünk. Tudjuk, hogy azt akarod, hogy ezt elhiggyük, és ha te akarod, akkor el akarjuk hinni, engedni akarunk neked. Kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk, győzz meg minket a te szent lelkeddel, hogy ennyire csodálatos vagy. Hogy ennyire csodálatos ez a szeretet, ami arra indított téged, hogy ezt gondold rólunk, és ehhez ragaszkodj, és kérünk téged, hogy nekünk is adj erőt ahhoz, hogy ragaszkodjunk a te látásodhoz, hogy minél mélyebben ismerjük meg a te látásodat rólunk, és minél inkább ragaszkodjunk hozzád, és hálát adunk neked azért, ahogy látsz minket, és add, hogy nap mint nap le tudjunk borulni előtted, és hálát adjunk érte. És köszönjük, hogy így is meg fog erősödni a mi identitásunk. Csodálatos vagy, és köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük, hogy minden és mindez kegyelemből van. Kérünk, hogy áld meg a kis csoportos beszélgetéseket, áld meg az egész napunkat, és add, hogy átéljük a te jelenlétedet. Ámen.
Ámen.
Akkor most a kis csoportos.
Énekelnünk egyet, vagy kettőt, amit készült.